Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az evangéliumbeli szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Máté evangéliumának 24. fejezetében a 15. verstől a 31. versig a következőképpen. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj, a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme, itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme, a pusztában van, ne menjetek ki. Íme, a belső szobákban, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül, ama napok nyomorúsága után pedig, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek, és akkor feltűnik az emberfiának a jele az égen. Akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőjén nagy hatalommal és dicsőséggel, és elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ma ítélet vasárnapja van. Ezen a vasárnapon előre tekintünk, és azon gondolkozunk, hogy mi vár erre a világra. Mi lesz ezzel a világgal? De közben arra is kell gondolnunk, hogy mi lesz velünk. A felolvasott igeszakasz figyelmeztet minket, figyelmeztet mind arra, ami el fog következni. De egy tévedést az igeszakasszal kapcsolatban gyakran elkövetnek, ez mégpedig az, de azt gondolja valaki, hogy majd csak akkor lesz az ítélet. Majd csak akkor derül ki, akkor lesz nyilvánvalóvá, hogy ki az Isten választotja. És ez egy nagy tévedés, mert tudnunk kell, hogy már most ebben a világban el lehet jutni a bizonyosságra, hogy én az Isten választotja vagyok. Nem majd később fog eldőlni, hogy ki jut az örök életre. Volt, akinek föltették kérdés, hogy van-e örök élete, és akkor azt mondja az illető, hogy hát azt nem lehet tudni, azt nem tudhatja senki. Dehogy nem. Lehet tudni. Krisztus már nekünk itt, a Földön bizonyosságot adhat. Jézus azt mondta János evangéliumában, hogy aki hisz ő benne, az átment a halálból az életbe, és nem megy az ítéletre. Tehát mi, ha mi már Krisztusban hiszünk, ha igazán megtértünk hozzá, akkor nem kell félnünk és nem kell rettegnünk, hogy vajon mi lesz ezzel a világgal. Sokan félnek, hát van is ok rá, azért hozzá kell tenni, ha emberi szempontból nézzük a világnak az eseményeit. Hogy vajon mi lesz itt ezen a földön. Akár csak a következő évtizedekben. De mi keresztények minden helyzetben bízhatunk az Úrban. És a kereszténység éppen úgymond ebbe volt jó mindig is, hogy a bajokban tudta vigasztalni az embert. Mi minden helyzetben bízhatunk az Úrban. Ugye itt a felolvasott ige szakaszban bizonyos szempontból a világ végéről volt szó, de mi nem a világ végét várjuk, hanem az Úr Jézus Krisztust. Mi azzal szeretnénk találkozni színről színre is, akivel már itt egyek vagyunk lélekben. És eznek egy melléklete az, hogy vége lesz a világnak. Azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok. Azzal kezdi a felolvasott ige szakasz előtt a fejezetet, hogy lesznek majd különféle hírek. Szó lesz majd háborúkról, földrengésről, és hát ugye ilyet ma is tapasztalunk sajnos. És itt a felolvasott ige szakasz azzal kezdődik, azt mondja Jézus, hogy egy nagy jele lesz az ő eljövetelének, a nagy nyomorúság kezdetének, hogy amikor majd föltönik a pusztító utálatosság a szent helyen, ahogy azt Dániel próféta megmondta. Ez nagyon talányos ez a megfogalmazás, aki ugye nem nagyon mélyedt el a Bibliában, az nem tudja, hogy itt miről van szó. Arról beszél Jézus, hogy a szent helyet, a jeruzsálemi templom hegyet sokszor megszállták, sokszor előfordult az, hogy idegen kultuszokat vittek be, már az Ószövetség korában is, volt, amikor saját maguk a zsidók tették ezt meg, volt olyan, amikor a különféle megszálló hatalmak tették ezt, görögök vagy rómaiak, és tudjuk azt, hogy most a mai napon is nem zsidó fennhatásság alatt van a templomhegy, hanem muszlimok vannak ott is, és Jordánia a béke megállapodás szerint a intézője az ügyeknek ott, és aki nézi, követi az eseményeket, az tudja, hogy most is forrong a helyzet, ma is vita van, mert hogy a templom hegyhez tartozik a silatófal, ahova zsidók el szoktak menni imádkozni, és azt is be akarják kebelezni a muszlimok, úgyhogy forró helyzet ma is, hogy aztán mi lesz a vége, azt nem tudjuk, de bízhatunk az Úrban. Ez mind számunkra a figyelmeztetés, hogy ne aludjunk, és nézzük, hogy mi lesz ezzel a világgal. És azt mondja Jézus, hogy aki olvassa, az értse meg, hogy akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején van, ne szálljon le, és kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jézusnak a szavára Krisztus után 70-ben, amikor a rómaiak megszállták Izraelt, lerombolták Jeruzsálemet, a templomot, akkor a keresztények kivonultak. Jött az ellenség, és akkor a keresztények nem voltak szolidárisak a zsidókkal szemben, nem védték meg a várost, mondván, hogy hát beteljesedik az Úrnak a szava, és kivonultak, és addig a kereszténység az egyfajta zsidó szektának nézett ki, de onnantól kezdve végérvényesen megtörtént a szakítás. Tehát ott volt a zsidóvallás és a kereszténység. Ugye, hogy helyesen vagy helytelenül értelmezték az igét, én nem tudom így megítélni, mindenesetre tudjuk azt, hogy a végidők még nem jöttek el. De újra és újra történelemben jönnek ilyen krízis időszakok, ítéletes időszakok, amikor az embernek választani kell. Bizonyos helyzetekben döntenünk kell, hogy most melyik oldalra állunk. A jó vagy a rossz oldalra. És nem mindig azért világos, azért hozzáteszem, hogy melyik a jó és a melyik a rossz oldal. De választanunk kell, döntenünk kell. Jézus itt azt mondja, hogy meneküljetek. 19. versben elmondja, hogy jaj a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Háborúkban mindig mindenkinek rettenetes a helyzete, de különösen a nőknek, az asszonyoknak és a gyermekeknek. Az Ószövetségben is le van írva, hogy ostrom helyzetben volt ilyen is, hogy megette egy anya a saját gyermekét. Josephus Flavius leírja a Zsidó háborúja című könyvében, hogy Krisztus után 70-ben, amikor ostromolták Jeruzsálemet, akkor szintén megismétlődött ez a rettenetes helyzet, hogy egy anya megette a saját gyermekét. Ez rettenetes. Még ugye beszélni is ilyesmiről rettenetes, de ez az ítéletnek a képe. Azt mondja Jézus, hogy imádkozzatok, hogy ez ne akkor következzen be, amikor tél van, vagy szombat napon, ugye tudjuk, hogy a zsidók nem dolgozhattak szombaton, hogy ne ekkor következzen be. Most vannak rettenetes helyzetek, és jönnek is, de ez nem azt jelenti, hogy az ember lebénul. Ugye, van olyan, aki ilyen krízis szituációban, vészhelyzetben egyszerűen lebénul, és nem tud lépni. Most Isten elmondja nekünk, az Úr Jézus Krisztus elmondja, hogy mi fog várni ezzel a világra, de ez nem azt jelenti, hogy akkor az ember ölbetett kézzel vár, és azt mondja, hogy ó, hát majd úgyis visszajön az Úr Jézus Krisztus, akkor már nincs feladatom. Mondjuk egy asszony nem mondhatja, hogy ó, hát én nem vállalok gyermeket, mert hát ki tudja, hogy mikor fog visszajönni az Úr Jézus Krisztus, és aztán nehogy bekövetkezzen ez a helyzet. Ez egy nagy félreértése az igének, Jézusnak a szavának az, hogy az embernek nem kell semmit sem tenni. Mert igenis kell, például a Pál apostol azt mondja, hogy Jézus visszavárása nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni. Pál apostol azt mondja, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát nekünk itt a földön van feladatunk, keresztényként visszavárjuk az Úr Jézus Krisztus, de ez nem passzivitást jelent, hanem azt jelenti, hogy teszem a dolgom, amíg csak tehetem, de szoros kapcsolatban vagyok az Úrral. Imádkozom. És az imádság az megóvhat minket az aggodalmaskodástól. És azt mondja Jézus, hogy ez a nyomorúság hatalmas lesz. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Tehát a nagy nyomorúság még csak ezután vár a világra. A történelem során számtalan ilyen krízis helyzet volt már eddig, de ezek eltörvülnek ahhoz képest, ami vár erre a világra. Azt mondja Jézus, hogy ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Ez a kijelentés, ez szól erről az időszakról, a nyomorúság korszakáról, de szól egyébként minden testi és lelki nyomorúságról is. Mert az embernek nagy vígasza az, hogy előbb-utóbb a földi próbák, azok véget fognak érni. Tehát itt a földön a szenvedés és egyéb baj az nem örökké való. Nem könnyű elviselni. Nem könnyű elviselni azt, hogyha valaki mondjuk lebénul és egész életét úgy éri végig. Nem könnyű elviselni, hogyha valakit mondjuk ártatlanul börtönbe zárnak. És ilyen sokszor előfordult a történelembe, de azért lehet vigasztalni ezt az embereket azzal, hogy egyszer ez véget fog érni. Minden nagyobb baj. Véget fog érni. És Isten az övéit megerősíti. Mert tudjuk, hogy az igazi ítélet majd az lesz, amikor eljön az a szenvedés, amely örökké való. Amely soha nem fog végbe szakadni. De Isten az övéinek nem ezt készítette, hanem az örök életet. De Jézus figyelmezteti az övéit, hogy mielőtt még ezek be fognak következni, előtte jönnek majd hamis próféták és hamis Krisztusok, akik jeleket és csodákat fognak tenni, hogyha lehet, megtévesszék a választottakat is. Az egyháznak a története egyfajta paralel történet azzal, hogy van az Isten országa, és ezzel szemben a sátánnak a birodalma is itt van körülöttünk. A történelemben is, illetve az egyház életében is. Jönnek újabb és újabb tévtanítók. És Jézus azt mondja, hogy ne higgyétek. Tehát a kereszténység az persze hitről szól, de nem arról, hogy mi mindent elhiszünk. Igenis, nekünk szükségünk van egyfajta józanságra, hogy ne higgyünk el mindent. Mert a vallás területén és az életnek a más területén is jönnek olyanok, akik be akarnak minket csapni. A héten kaptam egy telefont, fölhívtak, és azt mondták, hogy kedves Laszki János úr, nyert 20 000 forintot. És hogy bizonyos helybe, bizonyos időpontban menjek el, és átvehetem a nyereményt. És mondtam nekik, hogy én sajnos nem érek rá éppen akkor, mert hittanórát fogok tartani. És aztán elkezdtem gondolkozni, hogy mi volt ez az egész. Mi lehetett ez? Valami fajta ugye áru bemutató manapság ez terjedt el, és így csapják be az embereket. És a hamis próféták is így dolgoztak. Valami előnyt adnak az embernek, valamilyen kecsegtetik, ugye, hát ugye az ember hallja, hogy kap ajándékot 20.000 forintnyi értékben, hát az nagyon jó. Csak azt nem gondolnak bele sokan, hogy ennek aztán ára lesz. És a sátán is ilyen, valamivel kecsegtet minket, aztán utána majd benyújtja a számlát, de akkor már késő. Azt mondja itt Jézus, hogy vigyázzatok, mert jönnek majd hamis Krisztusok és hamis proféták, akik majd előállnak és jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék a lehet a választottakat is. Csodákkal jönnek, ma is vannak ilyenek. Valaki bajban van, és azt mondják neki, hogy de megoldódik az életed. Csak higgy nekünk. Megoldódnak az anyagi problémáid, megoldódnak az egészségi problémáid, és az ember, hát ha bajban van, akkor kapna minden segítségen. De Jézus azt mondja, vigyázzatok. Vigyázzatok. Tudni kell, hogyha a sátán tesz valami csodát, mert ő is tehet ám csodát, akkor a végén be fogja nyújtani a számlát. Tehát lehet, hogy jön egy időleges testi gyógyulás, de közben pedig lelki nyomorúság lesz a következménye. Nekünk sokszor nemet kell mondanunk. Akkor jön a kecsegtető ajánlat, akkor azt kell mondani, hogy nem. Köszönöm szépen, ebből én nem kérek. Én megmaradok az Isten igéje mellett. Jönnek a hamis Krisztusok és hamis proféták. Jézus korában is így volt, és ma is így van. Ne higgyetek, mondja Jézus. Résen kell lennünk, de mire van szükség? Egyfelől józan észre, nem kell mindennek bedőlni, másfelől pedig hozzá kell tenni, hogy ez nem elég, még a józan ész sem elég. Mert vannak olyanok, akik nagyon-nagyon ravaszok. Az Ószövetségben van egy érdekes történet, Józsué korában, a zsidó honfoglalás korában játszódik, akkor Isten azt parancsolja az ő népének, hogy a kánaáni népeket mind ki kell írtani, mert súlyosan fertőzöttek, égbe kiáltó bűnöket követtek el, akkor az egyik kis nép, a Gibeoniak elhatározzák, hogy rászedik a zsidókat, és azt mondják, hogy ők nagyon messziről jöttek, és zsákruhát vesznek föl, száraz kenyeret, penészes kenyeret visznek magukkal, mint hogyha messzi-messzi vidékről érkeznének, és hogy szövetséget akarnak kötni a zsidókkal. Na most a zsidók ugye logikusan gondolkoznak, és megnézik, hogy hát ezek tényleg messziről jöttek, no hát akkor ezekkel szövetséget lehet kötni. És nem kérdezték meg az urat. És aztán ugye, mivel az adott szó az kötelez, még hogyha manapság ugye ilyesmit nem is, sokan nem is tartják be, de akkor már nem tehették meg, hogy kiirtják őket, és ott volt, ott maradt ez a nép tövisként a zsidóságnak az életébe. Isten választott népe, és nem kérdezi meg az urat. Nekünk is, így a hétköznapokban is, mondom, jó a józanészre, ha mi hallgatunk, de még sokszor ez sem elég, hanem kiáltani kell az Úrhoz. Úgy, Uram, mutasd meg, hogy mit kell nekem cselekednem, hogy rá ne szedjenek. És mondom, a hétköznapok életében, hát kit akarnak rászedni? A jó szívű embert. És a keresztény ember azért az jó szívű, az szeretne segíteni a másikon, de azért nem kell nekünk mindent elhinnünk. Résen kell lennünk. Az se jó persze, hogy az ember állandóan bizalmatlan, és azt nézi, hogy a másik hogy akarja őt átverni. Ez az álláspont se jó. Mindent meg kell vizsgálnunk. Azt mondja Jézus, hogy íme, én ezt mind előre megmondtam nektek. Tehát, ha majd azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. És Jézus kétfajta téves irányzatról beszél. Az egyik az úgynevezett ilyen zarándokhelyek veszélyéről. Az Ószövetségben is voltak ilyen helyek, ahol elzarángolt a nép, hova nem kellett volna menni, és ma is vannak ilyen helyek, ahol nekünk keresztényként nem kell elmenni. És hiába mondják, hogy ott közelebb kerülhet az ember az Istenhez. Sok helyre nekünk nem kell elmenni. Hiába mennek a többiek. Azt mondja Jézus, hogy ne menjetek ki. És itt nem csak a lakatlan helyet jelöli ezt a puszta, hanem minden más nevezetes hely. Vagy azt mondja, íme a belső szobákban van, ne higgyétek. A mai világban nagyon kapósak a különféle misztikus élmények, akár keleti vagy nyugati misztikus élmények. Jézus erre mind nemet mond. Íme a belső szobákban van, ne higgyétek. Krisztus nem ilyenfajta módszereken keresztül lehet megtalálni. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell eljönni templomba, nem kell elmenni mondjuk egy országos evangelizációra, vagy nem lehet elmenni ide vagy amoda, mert természetesen a keresztény embernek van szabadságra, elmehet bárhova, csak ne azt gondoljuk, hogy majd annak a különleges helynek a varázsa fog minket majd megszólítani. Keressük az igén keresztül az Urat, mert ő megszólíthat ma is minket. Azt mondja Jézus, hogy amikor ő visszajön, akkor ez nyilvánvalóvá lesz mindenki számára. Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Jézus itt ebben a 28. versben nagyon talányosan fogalmaz, két vagy többfajta álláspont van ebben a kérdésben, hogy hogyan is lehet értelmezni ezt a mondatot. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Ha úgy vesszük, hogy itt Jézus a hamis prófétákról beszél, vagy viszi tovább a gondolatmenetet, akkor ez azt gyakorlatilag azt jelenti, hogy azért van annyi hamis tanítás, mert értékes dolgot akarnak hamisítani. Ugye értéktelen dolgot az ember nem hamisít, hát miért hamisítana, abból nincs haszna. A sátán is azért akarja hamisítani az igaz tanítást, mert tudja, hogy ez értékes. A másik nézet szerint itt nem csupán a tévtanítókról van szó, hanem a nagy nyomorúság egészéről, és ez azt jelenti, ez szerint a magyarázat szerint, hogy ahol a tetem az erkölcsi romlást jelképezi. És hozzá kell tenni, hogy ez is igaz. A mai világban is ezt látjuk, hogy erkölcsileg az egész világ zűlik. Ugye bűn mindig is volt, erkölcstelenség mindig is volt, de azért nagyjából azért szégyelték az emberek. Nem álltak ki a polondra. És ma pedig, hát nem ilyen világot élünk. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Romlik a világ, de mi sóként vagyunk a világban. Tartósítjuk a világot, amíg itt leszünk keresztények. Mert a kereszténység mindig is egyfajta erkölcsi stabilitást képviselt. Aztán Jézus azt mondja, hogy ezek után, a napok után hamarosan egy kozmikus katasztrófa fog bekövetkezni. A nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. Ez be fog következni, van erre is magyarázat, hogy talán mit jelent ez. Ugye a 20.-21. század ember valami olyasmire gondolhat, hogy talán egy újabb bolygó, vagy valamilyen csillag jelenik meg a naprendszer körében, és összezavarja a szép megszokott pályákat. Nem tudjuk, hogy ez lesz-e, lehet, hogy ez. De mi egyet várunk, az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. A földi ember az a világba veti a bizalmát, abba, hogy sokáig fog állni a világ, mi nem ebbe. Mi várjuk az Úr Jézus Krisztust, hogy ő visszajön. És nem csak minket vigasztal, meg ez, akik jelen vagyunk, akik élünk, hanem az oltár előtti igében, a Tesszalonikiakhoz írt első levelében Pál apostol azt mondja, hogy majd az elhunytak is, akik Krisztusban elhunynak, azok is föltámadnak. És nekünk ez a reménységünk, hogy mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Isten vigasztaljon meg minket is minden élethelyzetünkbe, mert lesznek ítéletes krízis időszakok, voltak is és lesznek is, és akkor is az Isten megtarthat minket. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, Urunk, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük, Urunk, hogy hozzád bármikor menekülhetünk. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor talán csak a bajban megyünk hozzád, sokszor talán csak akkor, amikor már nincs más reménységünk. Add, Urunk, hogy te legyél az első, akit megszólítunk. Add, hogy te hozzád menjünk legelőször, és a te veled való közösségünk egyre inkább gazdagodjék. Add, hogy lélekben egyre megerősödjünk mindannyian. Amen.